Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Sámuel próféta első könyve 23. fejezetének 4. versében eképpen. Dávid ismét megkérdezte az Urat, az Úr pedig így válaszolt neki. Dávid ismét megkérdezte az Urat, az Úr pedig így válaszolt neki. Amen. Kedves testvérek, egy évtizede történt, amikor is a művészetek palotájában egy világhírű zongoraművész adott koncertet, és éppen a karzaton a színpad fölött kaphattunk helyet. Gyönyörű optikával ráláttunk a színpadra, a művészre, a zenekarra, mindarra, ami a színpadon történt. Miután a zenekar behangolt, kijött a mester, aki egyben nem csak szólista volt, hanem az est karmestere is, meghajolt. Hatalmas taps ováció fogadta. Amikor elcsendesült a nézőtér, leült a zongorához, valamit még igazított a széken, odahelyezte a kezét a billentyűk fölé, és várt még vagy fél percet. Néma csend. Sehol egy pisszenés. Lehajtott fejjel ült a zongora előtt, aztán egyszer csak felemelte a kezét, intett, megszólalt a zenekar, és felcsendült a mennyei zene, Mozart C-dur zongora versenye. Ez a jelenet emlékezetes számomra. Mert miközben mindennek tanúja voltam, az az evangéliumi jelenet jutott eszembe, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus egy döntő pillanatban a 12 tanítvány kiválasztása előtt virrasztva imádkozta át az éjszakát, és utána hozta meg a döntést. Sokszor tette ezt, sőt egész élete, még neki is, az Isten embernek imádkozó élet volt, aki megkérdezte az Urat, aki kereste az Isten akaratát, és mindenben ehhez igazította életét, szolgálatát, szavait, tetteit, és a legfontosabb döntéseket is. Mert a legfontosabb döntés előtt imádkozva virrasztotta át az éjszakát. Ami ott egy éjszakán keresztül történt, itt abban a fél percben történt, ugyanolyan mélységgel, mert nem az időtartam hossza a lényeges ebben az esetben, hanem maga a puszta tény, amiről ez az ószövetségi ége is szól, Dávid megkérdezte az Urat. Dávid megkérdezte az Urat, és hogy értsük, hogy milyen jelentősége van mindennek most ezen a vasárnapon, októberben, a reformáció 500 éves évfordulójának jubileumára, és számos ünnepi alkalomra készülve, meg a tekintetben is, hogy holnap nemzeti ünnepünkre készülünk, tehát az egész ország emlékezik, ünnepel. Mit üzen nekünk itt és most ez a mozzanat, hogy Dávid megkérdezte az Urat. Hadd foglaljam össze röviden a történetet, összegezve a felolvasott ige szakaszt. Keila városa Jeruzsálemtől délre feküdt, Betlehemtől 24 kilométerre délre volt található ez a város, amely közel volt már a filiszteusok, az ellenséges népállomás helyéhez, és ezt a várost elkezdték fosztogatni a filiszteusok, akik a kiváló vitéz, Saul király vitézének a segítségét kérték, aki megkérdezve az Urat, Keila városának segítségére sietett. Fel is szabadította a várost, ahol a város lakói Ebjátár főpappal együtt befogadták őt és embereit. Ekkor azonban Saul a még hivatalban lévő, de Isten által már elvetett király megtudta, mert mindig vannak hírvivők, még Dávid csapatából is voltak ezek szerint hírvivők, akik kifele jelentettek, hogy hol tartózkodik Dávid. Tudjuk azt a korábbi igemagyarázatokból, hogy Saul királyt megszállta a gonosz, és oldhatatlan gyűlölettel tört Dávid életére. Amikor megtudta, hogy Dávid Keila városában található, jaj, de jó, ő maga zárta körül magát, a városra törünk, és így Dávid a kezünkbe kerülhet. Dávidnak pedig menekülnie kellett a városból, de mielőtt menekült volna, szintén megkérdezte az Urat, hallhattuk ennek az imádságnak is az eredményét, az Úr válaszát. Dávid menekült a városból, és a fejezet második része, amiről majd legközelebb fogunk szólni, hiszen az is gazdag üzenetekben, hírul adja nekünk, hogy Dávid hosszú bujdosása kezdődött el, illetve folytatódott, amikor Keila városát el kellett hagynia. Ez maga a történet, a felszín, az esemény sor. De ássunk mélyebbre. Hát ha figyelmesen hallgattuk az ige szakaszt, sőt, hogyha az egész fejezetet elolvastam volna, akkor még szembetűnőbbé vált volna, hogy Dávid ebben a fejezetben ötször, de a mai ige szakaszban is háromszor kérdezte meg az Urat. Kopogtatott az Isten ajtaján. Először egyedül. Felvonuljak-e kell a városa ellen. Aztán, amikor szóltak a vele lévő vitézek, hogy mi itt biztonságos körülmények között is félünk, hát még Keilában. Miért nem kérdezel meg bennünket is? Ezért Dávid megkérdezte velük együtt másodszor is az Urat, hogy mit tegyen, hadba induljon-e Keila városa érdekében a filiszteusok ellenében. Aztán, amikor Keila városában nehéz helyzetbe került, akkor harmadszor is megkérdezte az Urat, Ebjátár főpap jelenlétében. Ott volt velük a főpapi ruha, az efód, majd megmagyarázom, hogy ez mit jelent, és a megszokott előírt keretek között harmadszor is megkérdezték az Urat, hogy meneküljenek-e Keila városából. Minden döntő lépés előtt kopogtattak, imádkoztak, megálltak az Úr színe előtt, megkérdezték az Urat. Így is mondhatnánk, hogy rendszeres kegyességük volt. Még a részleteket illetően is megkérdezhették az Urat, mert rendszeresen megálltak az Isten színe előtt, hogy tényleg felvonuljak? Mit tegyek? Tényleg felvonuljunk? Mit tegyünk? Mi lesz velem ott Kejlában? Mi lesz velünk ott Kejlában? Kiszolgáltatnak? Tényleg híreket vittek rólunk? Részletekbe menően megkérdezheti az urat az, aki egyébként rendszeresen megáll az Isten színe előtt. Ezt tette Dávid, mert Isten hívő gyermeke, Isten hívő népe megtapasztalja a csodát, hogy kérjetek és adatik, zörgessetek és megnyittatik. És ebben a megkérdezésben ott van az alázat. Uram, nélküled nem megy. Nélküled nem tudom, hogy mi a helyes. Nem tudok jól cselekedni. Nem tudom jól eldönteni a dolgokat. És mindenben az a lényeges, könyörülj rajtunk, hogy a te tökéletes akaratodhoz igazíthassuk életünket, döntéseinket, szavainkat, cselekedeteinket. Könyörülj rajtunk, jelens ki magad nekünk, mert a te akaratod tökéletes akarat. Te neked mindenben igazad van, mi soha nem vitatkozhatunk veled. A te akaratod igazság, de a te igazságod mindig az ember javát szolgálja. Micsoda alázat, micsoda hit van ebben a rendszeres kegyességben, hogy Dávid ismét és ismét, újból és újból, egyedül és a többiekkel, meg a főpappal megkérdezte az urat. Vagyis megfordítom a gondolatot. Nem a maga akarata szerint kívánt eljárni. Olyan akaratos a ma embere. Olyan akaratos vagyok sokszor én is. Olyan akaratosak vagyunk a világban, olyan akaratosak vagyunk az egyházban. Urunk, ne a mi akaratunk, a te akaratod érvényesüljön. Nem a saját, beszűkült, önző akarata szerint akar cselekedni Dávid. És nem is a saját érzései szerint akart cselekedni. Fontosak az emberi érzések. Nagyon sok mindent kijelenthet, elvégezhet ezen keresztül is az élő Isten. Nem akarom lebecsülni az érzéseket, érzelmi intelligenciára is szükség van, hogy világi módon fejezzem ki magam. Nagyon is szükség van, és sokszor nagyon száraz az érzelmi világunk is. De az emberi érzelmek labilisak, az emberi érzelmekkel nem lehet tisztán látni, azok mindig homályos útra visznek bennünket, azok nem felülről valók, azok az emberi pszichéből, az emberi lélekből fakadnak, holtvágányra vezetik az életünket. Nem az ő akarata szerint, és nem a saját érzelmei szerint akart eljárni. Mint ahogy hadd mondjam ki, hogy az Isten óvjon bennünket az érzelmi kereszténységtől, amely az egyént helyezi a középpontba, a saját hívő élményeim, a saját üdvösségem, hadd ne soroljam. És végezetül Dávid nem a saját bölcsessége szerint akart eljárni. Hány tárgyaláson vehettetek már részt, vagy vettem részt én magam is? Néha próbálom ezeket a tárgyalásokat, diskutákat kívülről nézni, hogy mindenki annyira okos, lebeszéli a másikat, mindenki pontosan tudja, okoskodva, hogy hogyan kell jobban. Kívülről szemlélve mindezeket olyan szánalmas, sokszor olyan nevetséges. Dávid nem a saját akarata, nem a saját érzései, nem a saját okossága, bölcsessége szerint akart cselekedni, hanem újból és újból megkérdezte a többiekkel együtt az urat, Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk, mert mi nem tudjuk. Jelens ki nekünk a te akaratodat, hogy ahhoz igazodhassunk, és aszerint cselekedhessünk. Mert úgy lesz jó, mert az szolgálja a te dicsőségedet, és mindannyiunk javát, kizárólag a te akaratod. Legyen meg a te akaratod, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket imádkozni. Tehát Dávid megkérdezte az Urat, rendszeres kegyessége volt. Hogyan vagyunk mi ezzel? Van-e kegyességünk? És ez a lényeg, a részleteket illetően különösképpen, hogy van-e rendszeres kegyességünk? Kopogtatunk-e a kegyelem ajtaján? Hogyan történik ez az mi életünkben? Van-e csendességünk? Valamilyen formában megállunk-e rendszeresen az élő Isten színe előtt? Ez az első üzenet. És hogy a hogyanra is feleljek, hadd lépjek tovább, hiszen itt van egy nagyon fontos jelenet, amit szeretnék kiemelni. És ami már arra is választ ad, hogy hogyan kérdezhetjük meg az Urat, hogy miként ölt testet ez a rendszeres kegyesség. A belső szoba csendje ennek a rendszeres kegyességnek az első lépése csupán. Ahogy Dávid először egyedül megkérdezte az Urat, hogy mit tegyen. És aztán jöttek a többiek, hogy mi is itt vagyunk. És a te döntésed az ránk is kihat. És akkor Dávid újból megkérdezte az Urat a többiekkel együtt. Nagyon fontos együtt megkérdezni az Urat. Együtt megállni az Isten színe előtt. Együtt tudakozni az ő igéjét, üzenetét, akaratát a testvérek közösségében. Ebben is segíteni egymáson, egymás hita által épülve. Ez egy csoda. Kedves testvéreim, hogy most itt vagyunk, és ezt éljük át, hogy a testvérek közösségében, szeretetben, a látható egyházban együtt vagyunk, és együtt zörgetünk a kegyelem ajtaján. Urunk, annyi terhet hordozunk egyéni életünkben, házasságunkban, családunkban, gyülekezetünkben, egyházunkban, keresztény voltunkban, másokkal való kapcsolatunkban, munkáinkban, politikában, közéletben, világban, nem tudjuk a megoldást, nem megy. Mutasd meg a te akaratodat, mutasd meg most éppen mit, hogyan kell tenni. És ebben egymásra szorulunk, nincs maszek kereszténység. Együtt kiáltani az Úrhoz. Nagyon fontos eleme a kegyességnek a belső szoba csendje. De mindig először a közösségben, az Isten tiszteleti közösségben, más alkalmakon, a testvérek közösségében lehet igazán hatékonyan, szentlelkesen kopogtatni a kegyelem ajtaján, és megkérdezni az Urat. Persze ehhez szükséges az is, hogy valóban a testvérek közössége legyünk, akik szeretik és tisztelik egymást. És itt meg kell említenem még közös kiáltással kapcsolatosan azt, amit nem véletlenül emel ki ez az ige szakasz. Hogy akkor, amikor ez történt, akkor ott volt Ebjátár főpap. Az ároni főpapság leszármazottja, akiket Isten az ő akarata szerint elhívott szolgáinak rendelt. És ennek az utóda volt Ahimélek, akit tudjuk Saul gyűlöletében bosszúban legyilkoltatott, de az egyik fia, Ebjátár, ebből a családi ágból megmenekült, és ő éppen ott volt Dáviddal, és nála volt a főpapi ruházat, az efód, amit a főpap mindig akkor öltött fel, amikor bement a szentek szentjébe, mert különösképpen meg akarta tudakolni Istennek akaratát, így rendelte az Ószövetségben ezt Isten igéje, és amikor látja, hogy ott van az Isten főpapja, Eliátár, akkor azt mondja, hogy történjék mindez az elhívott szolga jelenlétében, és hozd ide az efódot, ragadjuk meg ezt a szent tárgyat, nem a szent tárgytól várjuk a megoldást, de Isten így rendelte, és a külsőségeket is betartva az elhívott szolga jelenlétében, az elhívott szolga hitében is bízva, együtt járuljunk az Úr színe elé. Tudjátok, milyen fontos ez? Milyen fontos üzenetet húz alá, hogy Isten népének, hadd mondjam így az egyháznak, kopogtatása az Úrnál, meg egyébként minden élettevékenysége csak ékes és szép rendben történhet meg ebben az együttesben. Úgy, ahogy azt Isten rendelte, ahol megvan az elhívott szolgának a szerepe, megvan a szent épületeknek, a szent tárgyaknak is a szerepe. Nem teológiai értelemben, de hadd mondjam ezt valamiképpen az elődök örökségének, a szent hagyománynak a szerepe is, hogy a látható egyházban minden Istennek kedvesen az íge szerint egy látható, szép, rendezett keretben történjék. Olyan jó ezt látni, hogy igen, itt így kiáltottak együtt az Úrhoz. Nem csak a belső szoba csengében Dávid kiáltott, hanem a testvérek szerető közösségében együtt kiáltottak, miközben tisztelték az Úr elhívott szolgáját, papját, egymást és a látható külső kereteket is, amit az Isten rendelt, és így ékes és szép rendben kopogtattak, és ezt a kopogtatást megáldja és meghallja az Isten. No szóval, hogy értsük. Mindig szomorú vagyok, amikor valaki valakire panaszkodik. Sokszor tiszteletlenül. És mindig szomorú vagyok, amikor valaki a lelki pásztorára panaszkodik. Nagyon sokszor tiszteletlenül. Lehet, hogy igaza van. Nem én vagyok a döntőbíró. De itt egy lelkületről van szó. Nem csak egyedül, együtt, testvéri szeretetben, egymást és az Úr elhívott szolgáját, és a látható kereteket, a látható egyházat tiszteletben tartva áldja meg az Úr a mi kopogtatásunkat. Ha van még időnk, hadd mondjak egy világi példát is, és végképp érteni fogjuk. Még fiatal koromban nagyon szerettem az operákat, ma már a tartalmuk miatt kevésbé, inkább az oratóriumokat, de mindig csoda számomra egy opera előadás. Valóban az történik, hogy együtt annyi szereplő oda teszi a tudását, az Istentől kapott ajándékát, miközben egy valaki, a karmester összefogja az egészet a rendezővel egyeztetve, és közben várjuk a csodát, hogy Isten lelke, mint általános kijelentést, megáldja ezt az egész produkciót, és ad valami többet, valami élményt, valami felülről való ajándékot, lelki felüdülést. Ebben a zenekarnak, a szólistáknak, a kórusnak, a technikusoknak, mindenkinek együtt kell dolgozni. És elég egy apró hiba, egy kis oda nem figyelés a másikra, Egy is tiszteletlenség, és már is baj történik. Tanulja voltam egy ilyennek. Egy opera előadás kellős közepén lemegy az egyik jelenet, és az elsötétített nézőtér felé kifordul a karmester, és azt mondja, kérem a technikus kollégákat, legyenek szívesek a zenekari áróba visszaadni a fényt, mert 5 perce vaksötétben játszunk, és utána hosszú percek némán megállt az előadás. Valaki felelős az egészért, a karmester, de kell az a technikus is, szükségünk van egymásra, hogy az előadás összeálljon, és mindenkire szükség van, és szükség van a Szentlélekre, hogy ez még élmény is legyen, mert akár a belső szoba csengében, akár együtt testvéri szeretetben, tisztelve a külső kereteket borulunk le, mindannyian csak eszközök vagyunk, és a lényeg az, hogy Úrunk, könyörülj, hozzád fordulunk, mert egyformák vagyunk abban, hogy nélküled nem megy, mint ahogy minden szétesik. Ha nem figyelünk oda egymásra, nem tartjuk be a szabályokat, és végképp, hogyha te nem vagy itt közöttünk. Dávid megkérdezte az Urat, együtt kérdezték meg az Urat, a főpap jelenlétében kérdezték meg az Urat, és az Úr válaszolt. Ez az evangélium, az Úr válaszol, az Úr nem marad néma, ez önmagában csoda, hogy az Úr szól, és az Úr az ő igéjében szól. Itt hadd mondjam ki ezt a nagyon fontos teológiai tételt, hogy ne várd azt, kedves testvérem, hogy jaj, akkor fél évente akad valami nagy baj, akkor jaj Istenem, segíts meg, és akkor mondja meg az Úristen, hogy pontosan itt és most mit kell cselekednem. Sokszor lelkigondozói beszélgetésekben is ezt várják tőlem, hogy hát jönnek hozzám ugyan tisztelettel, és akkor én mondjam meg, hogy éppen most mit kell cselekedni. A rendszeres kegyességben adatik válasz, és tárulnak fel a részletek. Isten szól, az ő igéjén keresztül szól, és akkor is szól, és örömhírt hirdet, ha éppen valami rosszra mutat rá. Mint itt a mai igében, az volt Dávid számára a válasz, hogy bizony, megkérdeztél, elmondom, hírt vittek róla Saulnak, és Saul jönni fog, és megtámadja Keila városát, és Keila városa, akit megszabadítottál, hálából kiszolgáltatna Saulnak, tehát menekülj. Még a rossz hírben is ott van az örömhír, hogy Isten védi és óvja az övéit. Az Úr válaszol, igéjében válaszol azoknak, akik rendszeres kegyességgel hozzájárulnak, és ezáltal feltárulhatnak még a részletek is. De mivel Isten igéje, szó és tett egyszerre, Isten nem csak úgy válaszol, hogy konkrétan megszólít, Isten tiszteletről Isten tiszteletre, csendességről csendességre, hanem vallom, és sokszor elmondtam már, hogy övé életében, népe életében az eseményeket is úgy alakítja, hogy nem enged más felé, csak amerre menni kell az ő akarata szerint. És eszerint zár be ajtókat, és nyit meg kapukat. Ezt egy kedves testvérem nagyon tetszett, így fejezte ki, hogy én mindent megtettem, én könyörögtem. Még mindig talácstalan vagyok, de lesz, ami lesz. Ez a lesz, ami lesz, mert most már indulni kell, azt jelenti, hogy az Úrra bíztam magam. És hiszem, hogy az Úristen az eseményeknek, a történéseknek is az Ura az övéi életében. Mert Isten szól, igéjében szól, miközben az eseményeket is irányítja, tehát cselekszik érettünk. És végezetül az Úr végérvényesen szólt. Dávid utódában. Mert Dávidot nem szolgáltatta ki. De Dávid utódát, Jézus Krisztust kiszolgáltatta. Miattunk érettünk és helyettünk, és megváltott bennünket, hogy ha esetleg ebben a világban, konkrét helyzetekben azonnal nem is óvna meg bennünket, nem is védene meg bennünket, bizonnyal mindig megőriz, és örökre megőriz. Mert az Úr végső válasza Jézus Krisztus, a teljes örömhír, a megváltás evangéliuma. Bármi történik, őszintén megmondom, testvéreim, nekem ez ad erőt, boldogságot, örömöt, reménységet minden időben. Az Úr válaszol igéjében, az Úr cselekszik, érettünk irányítja az eseményeket, mert az Úr végső válasza az életünk kiszolgáltatott, meghalt, de feltámadott Jézus Krisztus. Készüljünk úgy a nemzeti ünnepünkre, készüljünk úgy a reformáció 500 éves évfordulójára, hogy komolyan vesszük a mai igét, rendszeresen megállunk a belső szoba csendjében, a szerető testvérek közösségében, az egyház szent külső rendjében, az ő színe előtt kopogtatunk, és megnyílik a kegyelem ajtaja, és felragyog a válasz. Adatik jel, miközben miénk a végső válasz. Ne félj, én megváltottalak, veled vagyok. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szeretnénk neked megköszönni, hogy te itt voltál közöttünk. Szeretnénk megköszönni azt az ajándékot, hogy nem csak egyedül a belső szoba csendjében, hanem a testvérek közösségében, ékes és szép rendben figyelhettünk rád, megkérdezhettünk téged. Hiszen te látod, hogy sok tekintetben olyan helyzetben vagyunk, mint Dávid. Sőt, vannak olyan nagy dolgok az életünkben, amelyekben még nem tudjuk, mi a helyes, mit szóljunk, hogyan, mikor, mit cselekedjünk, hogyan, mi lesz velünk, mi lesz a rándulottakkal. Áldott légy, hogy te kijelented magad nekünk, hogy nem hiába zörgetünk. Köszönjük, hogy te szólsz, vasárnapról vasárnapra, alkalomról alkalomra és csendességről csendességre. Áldott légy ezért a boldog tapasztalatért, hogy a te igédeiben cselekvés és megváltó kegyelem, amely Jézus Krisztusban egyszer s mindenkorra megválaszolta minden kérésünket. Így kérünk téged. Áld meg ezt a gyülekezetet testvéri szeretetben, ékes és szép külső rendben, most a reformáció ünnepére készülve. Áld meg a mi népünket, áld meg ezt a teremtett világ mindenséget, amely olyan sok sebtől vérzik, hogy megtanuljuk végre, ki elé kell járulni. Ki az, akinél adatik egyedül megoldás és szabadulás? Hallgass meg a mi könyörgésünket, élő Istenünk egyszülött fiadért, a mi Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja mi Urunk Istenünk. Mindezek után az Istennek békesség, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.